Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastje, mi pedig az Egyforma vagyunk, velem Áronnal, és természetesen itt van velem Csordás Betty is. Hello, Betty!
Sziasztok!
Hát a dzsiddai verseny is, hogy úgy mondjam, elkényeztetett minket, erről fogunk beszélgetni a következő percekben, tartsatok velünk! Hát szokás szerint nagyon sok a téma, Betű, úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Bahreinben nyilván kialakult egy ideiglenesnek mondható erősorrend. Milyen előjelekkel várhattuk a második idei versenyt a szaúd-arábiai Jiddában fekvő aszfaltcsíkon?
Hát ugye abszolút az rajzolódott ki, hogy a Ferrari motoros csapatok előnyben vannak, és ezen belül is a Ferrari újra magára talált úgy 10 év gyengelkedés után. Úgyhogy én mindenképpen Ferrari előnyt vártam, méghozzá Charles Leclerc-nek az előnyét. Az egész verseny hétvégén, ugye az első 3 szabad edzésnél ez be is bizonyosodott, ugye, hogy mind a 3-at a monakói pilóta nyerte meg, viszont az időmérőn és a futamon ugye más dolgok történtek, de azért ne rohanjunk ennyire előre. Ugye az első szabad edzés után volt egy háborús incidens. A jemeni lázadók ugye egy helyi olajraktárnál robbantottak, és így a verseny hétvége további folytatása is így megkérdőjeleződött. Úgyhogy elég drámai helyzet alakult már ki pénteken. Ugye éjszakában nyúló tárgyalások folytak az FIA, ugye a helyi biztonsági szervekkel, csapatokkal egyeztetett folyamatosan, és végül arra az álláspontra jutottak, hogy Szaúd-Arábia legbiztonságosabb része a versenypálya és annak környéke, úgyhogy a verseny hétvégét azáltal így meg is rendezték.
Te egyébként egyetértettél ezzel a döntéssel, vagy te inkább azt mondtad volna, hogy ilyen körülmények között inkább ne versenyezzenek? Mert ugye a pilóták, vagy hát a versenyzők is ugye eléggé, azt lehet találni, hogy megosztó véleményen voltak.
Hát ez elég nehéz, mert ugye nyilván az ember nem tudja, hogy mit hoz a másnap, főleg, hogyha tényleg a mai világunkban már újra erről a háborús helyzetekről kell beszélni. Én nem biztos, hogy megrendeztem volna a nagy díjat, viszont hál' Istennek ugye nem történt újabb incidens, úgyhogy örülök, hogy végül így alakult.
Azért ez durva volt, tehát a világ sajtót is bejárták ezek a képek, és kár, hogy egy egyébként pazar versenyt hozó verseny hétvégén erről is kell beszélnünk, hogy nyilván nem csak az orosz-ukrán konfliktus van itt a szomszédban, hanem tényleg máshol is forrong a világ. És az, hogy ilyen közel történt ez egy Forma 1-es eseményhez, az azt gondolom, hogy ez tényleg hallatlan. És nyilván itt Hamilton is többször felszólalt itt a szaúd-arábiai versenyrendezéssel kapcsolatban a különböző emberi jogok miatt. Nyilvánvalóan ez továbbra is egy eléggé, hogy mondjam, sarkalatos pont lesz majd. De szerintem inkább tényleg lapozzunk vidámabb témákra, mert tényleg ez egy nagyon jó verseny volt, akárcsak a bahreini. Jött az időmérőedzés, ahol, ahogy itt említetted is, nagyon úgy nézett ki, hogy Ferrari első sor lesz majd. És hát aztán Sergio Perez olyat mutatott, hogy, és Betty, akkor ezt a mondatot légy szíves fejezd be.
Hát, amit senki más konkrétan. Tehát ugye még saját csapattársát, ugye a címvédő Max Verstappent is több mint 2/10-del tudta megelőzni, igaz? Leclerc körénél csak egy nagyon picivel volt gyorsabb, azt hiszem talán 2/1000-del, ha jól tudom, talán 2/1000-del, nagyon kevéssel. Viszont Perez nagyon jól összerakta ezt a kört, és élete első pole pozícióját szerezte meg a mexikói, úgyhogy le a kalappal előtte. Egyébként Charles Leclerc is ezt nyilatkozta, hogy minden gratuláció Perezé, mert az ő körében nem maradt konkrétan semmi. Tehát, hogy mindent kihozott a Ferrariból, amit csak ki tudott hozni, úgyhogy Sergio Perez szerintem megérdemelten indulhatott a pole-ból. Ugye Lewis Hamilton ezzel szemben pedig már a Q1-be búcsúztott, úgyhogy csak a 15. helyről kezdhette meg a futamot. Elég nagy blomma ez a Mercedesnek.
Be kell vallom, hogy én nem láttam az időmérő edzést, mert más munkából kifolyólag úton voltam éppen, és nekem édesanyám írt, hogy képzeld el, Hamilton kiesett, na micsoda? Én tudtam, hogy a Mercedes rossz, de hogy ennyire? És tudod, azt hittem, hogy biztos technikai gondja volt, vagy a forgalom, és akkor miután olvastam a vele készült nyilatkozatot, akkor fogtam fel, hogy nem, egyszerűen a Mercedes ennyire rossz volt. Ez döbbenetes. Egyébként említetted Perezt is, nem tudom, hogy tudtad, de egy különleges rekord fűződik az ő nevéhez, ugyanis a 250. nagy díját tudta életében először a pole-ból megkezdeni, tehát 249 versenynek kellett eltelnie eddig. Ez a rekord amúgy Mark Webberé volt, aki ugye 2002-ben debütált még a Minardiban, és 2009-ig kellett várnia a Nürburgringi versenyre, hogy életében először indulhasson a pole-ból. Úgyhogy hát most mindenki dönts el, hogy ez most egy dicsőséges rekord-e, és amit Perez is azt mondta, hogy hát hogyha 1000 ilyen kört fut, akkor se tud ennél jobbat. És szerintem ebbe egyetértünk, hogy annyira jó volt azt látni a Leclercen is, hogy wow, hogy legyőzték őket, de hogy pont a Perez, ezt nem várták volna, és tényleg mindenki úgy együtt tudott vele örülni, hogy ez sikerült.
Így van, és ugye láthattunk sajnos a Q2-ben egy elég drámai incidenst. Ugye Mick Schumacher balesete a 10-es kanyarban, ugye Mick Schumacher autóját a házt megdobta a kerékvető, az autója irányíthatatlanná vált, és a 272 km/h-nál a TechPro falba csapódott. Hát én hosszú percekig csak a fejemet fogtam, és imádkoztam, hogy ennek ne legyen végzetes kimenetele, de szerencsére láthattuk azt, hogy Mick Schumacher jól van, és mozog, úgyhogy ez mindenképpen pozitív volt. Itt ugye volt pár biztonsági újítás pont Roman Grosjean balesete után, ami által szerintem Mick Schumacher balesete is sokkal jobb kimenetellel végződött.
Hát igen, tehát nyilván ennek meg volt ugye a csillogás része ugye Perez által, viszont valóban volt egy nagyon csúnya eső, és nem kellett sokat várni az év első komoly bukására, és ez Mick Schumachernek a nevéhez fűződött, akit egyszerűen megdobta őt a kerékvető, és annyira innentől elviszi az autót a másik irányba, hogyha akkora a lendület, akkor azt nem lehet megfogni, és hát pont így járt szerencsétlen. Hatalmas esés volt tényleg, és az volt a legrosszabb, hogy nem is adtak be jó darabig képet róla. És ezt ugye általában akkor szokták, amikor elég durva a helyzet. Ugye ezért is lehet az, amit te is mondtál, hogy percekig te is a fejedet fogtad. De aztán szerencsére, hogy a Schumacher később be tudott jelentkezni a saját közösségével, elmondta, hogy jól van, és hogy Ausztráliában majd erősebben tér vissza. És amit említettél, ez az újítás, vagy hát biztonsági fejlesztés, ez azt szolgálja, hogy az autó, hogyha még ketté törik, akkor nem tud kigyulladni, mint ahogy történt az olyan Roman Grosjean horrorisztikus bukásán, azok a hatalmas lángcsövák egy életre beégtek szerintem így a szemünkbe, így a tudatunkba. Úgyhogy igaz, nyilván akkor szakadt ketté az autó, amikor már a műszaki mentés zajlott. Én inkább annak örülök, hogy senki nem állt ott akkor alatta, mert akkor megint egy tragédiáról kéne szerintem beszélnünk. De ez is tényleg egy olyan újítás volt, egy biztonsági fejlesztés, ami tényleg a pilóták életét szolgálja, vagy egészségét. Illetve volt egy olyan vágókép, ezt nem tudom, hogy hány olvasónk, jelen esetben hallgatónk látta, de bizony a kerék az megint ott landolt a Glórián. Tehát akik még továbbra is fanyalognak, azoknak csak tényleg azt mondani, hogy ezt a képet keressék meg, mert ez valószínűleg a Schumachernek az életébe került volna, hogyha nincs rajta ez a Hans, ugye ez a, vagy hát magyarul Glóriának nevezett védőeszköz ott a kokpit fölött. Úgyhogy örüljünk azaz, annak szerintem, hogy Schumacher ezt ennyivel megúszta.
Így van, és szerintem akkor térjünk is rá a verseny napjára, illetve konkrétan a rajt procedúrára. Hát Perez rajtolt egy zseniálisat, tehát nem tudta Leclerc megelőzni, de még a közelébe se nagyon tudott kerülni, és Verstappen szintén jól rajtolt, és Carlos Sainzot meg tudta előzni, ugye ő pár kanyar után, így a harmadik helyre tudott feljönni. Te erre gondoltál egyébként, Áron, vagy azt vártad, hogy majd itt a Ferrari erőből a rajtnál bejön a Red Bullok elé?
Igazság szerint már Bahrainben is az én legalábbis úgy él a tudatomban, hogy a Red Bullok valahogy nem sokkal egy picit jobban rajtoltak, mint a Ferrari. Lehet, hogy ez aztán véletlen egybeesés is, hogy egymás után kétszer jobban rajtolnak, de lehet, hogy tényleg itt a rajt elektronikában vannak apróbb módosulások, vagy eltérések a két csapat között, vagy tényleg a kuplungfogási pontja, tényleg ezek apróságok dönthetik el. De nekem az volt az érdekes, hogy egyébként egy egész sima rajt volt. Nyilván Joe volt az egyetlen, ugye a kínai újonc, aki ott az elején is adókapokba ott ugye belekeveredett. De nagyon szépen eljöttem ezen. Én azt vártam, hogy minimum 2-3 autós minusszal számolhatunk majd az első kör után. De nem, tehát ez tök érdekes. És például Hamilton is megúszta, aki tényleg utoljára több mint 1500 napja kellett, hogy már a Q1-ben befejezze az időmérős szereplést, meg utána aztán Brazíliában 2017-ben, de akkor a saját hibájából, és 2009 brit nagydíj volt az, amikor tényleg az autó teljesítménye miatt nem tudott bejutni a Q2-be, és akkor gondoltam, elmondom, mert szerintem nagyon érdekes. De ő is megúszta tényleg a rajtot, és onnantól kezdve úgy nézett ki, hogy Perez úton van egy, mondhatni, nagyon sima győzelem felé, de aztán ugyebár a drága jó öreg Williams-es Latifi megint elrontotta egyesek versenyét, egyeseknek pedig segített.
Így van, Perez konkrétan ugye itt veszítette el a győzelmet, ugye pont eszem egy körrel korábban volt kint kerékcserén, így az ő kerékcseréje úgymond a kukába landolt ezáltal, és Leclerc került így az érre a kerékcserék után, és Verstappen pedig a második helyre. Itt még én megemlítenék egy ilyen Ocon Alonso esetet, hogy te egyébként, erről neked egyébként mi a véleményed? Tehát az, hogy Ocon a csapat érdekeit így semmibe vette. Tehát így konkrétan ő úgy el volt így Alonsoval, oda-vissza meccselt vele, és azt hitte, hogy ez így rendben van. Ez tényleg rendben volt?
Figyelj, igazából azt hiszem Jensen Button mondta azt, hogy, vagy nyilatkozta azt, hogy egyik csatornák volt a szakkommentátor, és a futam végén oda ment tényleg Ottmar Szafnauerhez, és megmondta, hogy nekem nincs semmi kérdésem, köszönjük szépen. Tehát hogy nagyon jó csata volt a nézők számára, de a csapat számára szerintem baromira nem. Mert tényleg azt lehetett látni, hogy a két Alpin egyébként tegyük hozzá nagyon erős hétvégét teljesítettek egészen addig, de egyébként sem voltak rosszak, és ugye ott voltak tényleg Russell nyakán, ugye a Mercedes nyakán, erre elkezdte a két kis bugris egymást lassítani, elsősorban ugye Ocon, és mire Alonso meg tudta előzni a franciát, már 12 másodpercre elhúzott előttük a fiatal brit a Mercedes-szel, közben Bottas meg Magnussen rájuk esett, tehát ez a kettes fogat, ez ilyen négyes fogattá alakult át, és egyébként zseniálisak voltak. Nyilván Ocon egy picit szerintem azért már átment azon a határon, amit egy csapattársal eljátszhat, főleg ez a célegyenesben az utolsó pillanatban beszúrok elé című történet. Nekem tudod, mi volt a furcsa? Inkább az, hogy nem játszottak be se csapatrádiót, se Alonso panaszkodás, pedig egyébként a spanyolt ismerő biztos, hogy panaszkodott a rádión. És utána az volt még a furcsa, hogy úgy kommunikált a csapat, hogy hát engedtük őket ver, tehát mintha ez egy ilyen edzőmes lett volna kb. Pedig az egy súlyos pontokat bukott szerintem az Alpin, most nyilván nem Alonso kiesésére gondolok, hanem hogy bizony ott azért a Russellt lehet, hogy megfoghatták volna. Tehát ez számomra fura volt, de élvezetes volt minden esetre a csata.
Abszolút meglepő volt. Én nem lepődtem meg, hogy Alonso ugye belement a meccsbe, mert nyilván Fernando Alonsoról beszélünk, persze, ugye kétszeres világbajnokról, de az, hogy így Ocon azt érezte, hogy akkor így visszajön, visszatámad, ő nagyon nagy erőben van, szerintem kis csikó még ő ehhez, tehát érdekes volt, de jó meccset láthattunk tényleg, viszont azt, amikor bevágták tényleg, hogy az Alpinnál hogy fogják a fejüket, az azért érdekes volt bent a boxban, hogy így mindenki így nézi, hogy most akkor mi történik pontosan, de szerintem jó csatát láthattunk, kicsit megkérdőjelezhető, hogy ennek volt-e, vagy erre volt-e szükség, vagy sem, de ez megtörtént.
Hát szerintem a szerelők úgy voltak, hogy fiúk, csak ne törjétek össze. Bár lehet, hogy voltak, hogy törjétek össze, úgyis Ausztrália lesz 2 hét múlva,
úgyhogy
most bátran. Egyébként, és viccet félretéve, szerintem tényleg lehet, hogy úgy voltak vele, hogy most évelején még mehet a kakaskodás, amikor még ennyire, hogy mondjam, nem merevettek meg így az erőviszonyok, mondjuk úgy, de minden esetre tényleg fura volt, hogy ezt így engedték. És hogyha tovább megyünk ugye a futam közepe felé, miután ugye Perez versenyét Latifinek a balesetet mondhatni, hogy tönkretette. Oké, hogy negyedik lett Perez, de szerintem ennél sokkal többre számított. Nagyon érdekes jelenet volt az, hogy három autó konkrétan szinte egy időben ment tönkre. Ez nem lenne annyira meglepő, illetve a mai Forma 1-ben, de hogy három autó ennyire gyorsan technikai hiba áldozata lesz. Nekem az volt a furcsa, hogy először ugye egy Renault motoros autó, ugye Alonsoé lassult le, aztán Daniel Ricciardo-t láttuk vánszorogni a McLaren Mercedes-szel, és aztán pedig annyit láttunk, hogy az addig szerintem baromi jól versenyző Valtteri Bottas Alfa Romeo-ját tolják be a garázsba. Tehát, hogy így három motorgyártó, és ez a azt a mindeni. Tehát, hogy ezek az autók, ezek azért még nagyon sok gond lehet majd még velük. Ez nekem annyira furcsa volt ezt így látni.
Igen, eléggé szokatlan jelenet volt ugye a 35. körben. Ugye Ricardo pont a box kijáratnál tudott leparkolni, és ezért is zárták be ugye a box utcát. Ezáltal ugye Lewis Hamilton pont lemaradt egy ingyen kerékcseréről, amivel ugye egész sok pozíciót tudott volna hozni. Így mégsem. Tehát így azért maradt neki az a 10. hely, amit Huzana meg is kérdezett, hogy ezért egyáltalán jár pont. Tehát ennyiben.
Igen, nem ismerős közeg abban a, vagy nem ismerős abban a zónában, abban a közegben.
Igen. Úgyhogy ez Hamiltonnak nem jött túl jól, meg szerintem úgy senkinek konkrétan, tehát azért senki nem tudott ebből profitálni, ugye, mert a box utca zárva volt végig. De érdekes jelenetet láthattunk.
Igen, tehát Hamilton pont a legrosszabbkor járt azon a helyen, ahol nem kellett volna. De tegyük hozzá, a korábbi években már rengetegszer nagyon jól jött ki az ilyen szituációkból, hát most éppen ez neki nem sikerült. És hogy mondtál, az igaz, hogy amúgy egy jó versenye lehetett volna, mert ő azért szépen elkezdett előre törni, és hát ezt nem merem megkockáztatni, de lehet, hogy egy 6., 7., 8. hely fogható lett volna ezzel a taktikával, de az annyira szürreális, te hallod, hogy egy házszal úgy küzd, hogy nincsen se gumi előny, se üzemanyag, hanem hát most jelenleg ezen a szinten van a Mercedes, hogy a tavalyi sereghajtóval, aki most már tényleg a középmezőny egyik zászlós hajója lett, tud küzdeni a Mercedes-szel, ugye Magnussen személyében, tehát hihetetlen.
Ugye Kevin Magnussen meg is előzte Lewis Hamiltont, tehát, és egy elég sima előzéssel, ami után
oda-vissza előzgették egymást, tehát hogy ez itt egy jóságos úristen.
Ez elképesztő volt látni, hogy tavaly tényleg a sereghajtó csapat, most a Mercedes-szel csatázik, tehát elképesztő tényleg. Nyilván ugye Hamilton utána visszajött elé, de akkor is, tehát hogy a Haas Ferrarit itt láthatjuk, ez brutális.
Partiban vannak abszolút. És ne haragudj, most szeretnék neked betűzni egy kérdést, hogy nem úgy, hogy K-E-R, hanem ne haragudj, ezt a viccet muszáj volt besütni, hogy szerinted ezzel az autóval még mire lenne képes a Schumacher-Mazepin páros? Azért kérdezem meg, mert Magnussen úgy ment ezen a pályán szinte végig pontszerző zónában, hogy az első szabad edzést teljesen ki kellett hagyni a hidraulikai szivárgás miatt, a második szabad edzésnek meg kb. A felét tudta teljesíteni egy olyan pályán, ahol addig életében nem versenyzett. Ehhez képest top 10-es edzést ment, és pontot szerez a versenyen. Tehát szerinted mondjuk az eredeti felállással a Haas hol lenne? Tehát mennyire tette hozzá Magnussen a saját tudását?
Nyilván Kevin Magnussen egy nagyon tapasztalt pilóta, még akkor is, hogyha rengetegen elkészték őt a teljesítménye miatt, viszont tudni kell ugye, hogy soha nem volt egy versenyképes autó alatta. Most is ugye pontszerzőhelyen végzett, Bahrainben is pontszerzőhelyen végzett, és azért Schumacher nem igazán tud közel kerülni hozzá. Nyilván ezt a futamot ugye ki kellett hagyni a Schumachernek, de az a 2-3-4-5 pozíció az mindig ott van közöttük, legalábbis ugye a szabad edzéseket tekintve, az időmérőt tekintve, és a futamot, az előző futamot tekintve, úgyhogy én azt mondom, hogy Kevin Magnussennek jól jött a visszatérés, és a Haasnak is jól jött Kevin Magnussen, úgyhogy ez egy win-win szituáció abszolút.
Ez így van. Schumacher szempontjában tudod, mit látok? Azt, hogy ugye tavaly volt egy kimondottan pocsék sereghajtó autója, ami arra jó volt, hogy a csapattársát legyőzze. Most pedig van alatt egy olyan vas, amit egyrészt be kell laknia, másrészt pedig meg kell szoknia azt, hogy ez egy versenyautó. Tehát ez tényleg versenyautó, amivel versenyezni lehet. És nyilvánvaló eddig pehje is volt. Tehát Bahrainben ugye Ocon kiforgatta, saját hibából elrontotta az idényitón az időmérjegyzés, holott szerintem ott lehetett volna ő is a top 10-ben, ahogy mondtad. Most is egész jól mozgott a szabad edzéseken, és megint jött tőle egy ilyen egyéni hiba. Tehát meg kell tanulnia egy esélyes autót vezetni, ezt nem tudom tényleg jobban kifejezni, és az lesz a kérdés, hogy ez számára mikor jön majd el az a pont, amikor erre képes lesz. Nyilvánvaló, még azért a szezon elején vagyunk, szerintem 5-6 verseny múlva lehet majd tényleg azt, hogy mondjam, így kimondani, hogy tényleg Schumacher az mire lehet képes ez az autóval. Ez az esés nyilván nagyon nem jött jól neki, de hát azért tényleg Melbourne-ig van ideje, hogy ezt feldolgozza majd magába szerintem mindenképpen.
Abszolút, én kíváncsi leszek Mick Schumacher teljesítményére, ugye tavaly nem tudott túl nagyot villantani, igaz csapaton belül, nyilván a csapaton belüli csatát úgymond megnyerte, viszont ez az év neki most már egy olyan év, amiben azért bizonyítani kellene.
Igazad van, abszolút, abszolút. És a Schumacher ugye mindig pont a mindegyik nevelőszériájában mindig a második évében tudott nagyot villantani, tehát egy ilyen beszokós év után jött tulajdonképpen nála az áttörés, úgyhogy ezt most várhatjuk majd tőle mindenképpen, ezzel pedig meg kell majd birkózni. Ebből a szempontból is Magnussen egy tökéletes csapattárs lesz. Tehát jó lesz rajta szerintem ezt lemérni mindenképpen.
Így van, szerintem térjünk is rá az utolsó hétkör történéseire. Legizgalmasabb jelenete szerintem a futamnak. Az utolsó hétkörben mekkora csatát láthattunk? Tehát ismételten Verstappen és Leclerc egymással csatázott, és a bahreini látkép volt előttünk, tehát ez zseniális volt az utolsó hétkör, amit a két élmenő végigment, a DRS pedig ugye egy Joker, tehát DRS nélkül nem biztos, hogy ennyi izgalmas csatát láthattunk volna.
Igen, tehát ezt most már egyre több versenyző megerősíti, hogy a DRS továbbra is kell, mert hiába ezek az új építésű autók, azért továbbra sem egyszerű a helyzet. Hát, amit mondasz, maximálisan egyetértek, tehát ez a hétkör, hát ugye te írtad az összefoglalót az Indexre, én pedig a percről-percre tudósítás, akkor nekem megfagyott a kezem, hogy most mit írjak, most Verstappen visszaelőz, most elfékezi, most Leclerc megijönt, hát ezt nem lehet legépelni, hát nincs az algoritmus, ami ezt egyáltalán le tudná írni hirtelennyébe, hogyha nem is emberül a gépnél. Hát nagyon jó volt. Tehát megvolt Bahreinben az első felvonás, azt a monacói nyerte, most meg Verstappen egyenlített. És a másik, amit a versenyzők is mondanak, hogy ezeket a gumikat lehet nyüstölni. Tehát nem hallod egyszer se azt, hogy légy szíves, poroljál a gumival, blablabla, bla, ilyesmi. Nyilvánvaló oda kell figyelni, de nekem az volt a legfeltűnőbb, amikor emlékszel, hogy Verstappen, hogyha azt hiszem, hogy talán a második kísérleténél úgy elfékezte az első gumiait, hogy én azt hittem, hogy jön majd tudod a szokásos, hogy oké, vegyél vissza, visszaesik mondjuk tényleg a tapadási tényező is, és akkor szépen a Red Bull majd lemarad. Ehhez képest pedig harmadjára nagyon okos volt Verstappen, és ugye ami addig nem működött, hogy szépen előkészítette ezt az előzést, hogy pont úgy jön ki neki, hogy a safety car vonal, a DRS vonal előtt még ő legyen ugye hátrébb, és akkor ő nyithatja a DRS-t, és addig pedig Leclerc nagyon jól csinálta azt, hogy direkt beengedte ugye Verstappen maga elő, hogy ő nyithasson DRS-t. Tehát, hogy két ennyire professzionális gyerek, hogy hát nagyon, nagyon remélem, hogy ez így fog maradni az egész idényben, hogy vagy ők ketten, vagy Sainz és Perez összeszedi magát, és ők is ott lesznek majd, mert ez a forma, és ez annyira jó volt, te hallod. Fú, de jó volt. És a végén tudod, nem azt nézed, hogy ki győzött, hanem hogy köszönjük szépen.
Tehát ugye a Ferrari és a Red Bull közel azonos tempóra képes, láthattuk, viszont ugye a körök elfogytak, úgyhogy most ez a futam Verstappen győzelmével zárult, úgyhogy eddig egy-egy Leclerc-Verstappen csata. Két hét múlva Melbourne következik, az ausztrál nagydíj. Mit várhatunk, Áron?
Hát Ausztrália ugye most egy relatíve hosszabb szünet után tér majd vissza a Forma 1-es vérkeringésbe. Ugye nyilván egy utcai pályáról beszélünk, hiszen a Melbourne-i Albert Parkot ugye a közforgalom is használhatja. És hát a legutóbbi győztes ugye, hát Valtteri Bottas volt, aki akkor még a Mercedes-t irányította. Hát azért arra kérem a kedves olvasó, megint olvasót mondok, elnézést a kedves hallgatókat, hogy azért ne tegyenek nagy tétet a Mercedes-re. Hiszen ugye nyilván most lesz idejük egy kicsikét összekapni magukat, mert továbbra is Russell azt nyilatkozta, hogy továbbra is a delfinezés a legnagyobb problémák. Iszonyatosan pattog az autó. Látszik, hogy a kanyarokban is pattog ez az autó, egyszerűen nem tudják ezt csillapítani. Már Toto Wolff is mondta, hogy hát ez most már mindennek a teteje. Hamilton azt nyilatkozta például, hogy az időmérő után legszívesebben hazamenne. Tehát borzasztóan mélyen van a Mercedes, amit szerintem még a tesztek alatt, meg Bahrain után sem vártunk. Úgyhogy most egy szerintem ez a kis szünet, ez szerintem nekik egy áldás lesz, hogy talán tudják rendezni soraikat. Illetve egy picit térjünk még ki az ausztrál pályának ugye a karakterisztikájára. Egy eléggé vegyes pálya, hiszen nyilván a motor teljesítményre is szükség van, de közben pedig az aerodinamikai hatékonyság is döntő tényező lesz majd, úgyhogy nagyon tényleg kompromisszumokat kell majd kötni a beállítások terén a mérnököknek. Nyilvánvaló, az első két verseny alapján a Ferrari meg a Red Bull csatája lesz itt is majd várható. A Mercedes-t én azért mondanám, hogy közeledni tud majd erre a duóra, mert nyilván megvan nekik az a szakmai háttér, hogy, hogy fejlődni tudjanak, illetve az ausztrál pályánál azért elég sok az ilyen a lassú forduló, tehát a lassú kanyar, ami a GPS adatok alapján tényleg a Mercedesnek az egyik legerősebb pontja volt a tesztek alatt, meg Bahrainben is. Ami rossz hír lehet a számukra, az az, hogy a 9-es és a 10-es kanyar közti részt azt átépítik, hogy, hogy egy padlógázas szakasz legyen, és ezáltal a 13-as kanyarban egy ideális előzési pontot alakítsanak ki. Tehát egyel kevesebb fordulója lesz majd a Mercedesnek, ahol tényleg a saját erősségüket mondjuk úgy érvényre tudják majd juttatni. Úgyhogy szerintem Betty, egyetértünk abban, hogy mindenképpen érdemes lesz majd korán felkelni, mert azt hiszem, hogy a szabad edzések
hajnali
az ilyen...
Kor.
Igen, de nagyon későn. Az időmérő talán reggel 6-kor lesz majd szombaton, és a futam az pedig április 10-én, hogyha jól tudom, most így hirtelen fejből, igen, az pedig reggel 7 órakor fog majd elrajtolni. Hát szerintem az első két futam alapján mindenki állítsa baj meg az ébresztő órát.
Abszolút, úgyhogy mi is fel fogunk kérni hajnalban, meg fogjuk írni a cikkeket, és tájékoztatni fogunk mindenkit a jelenlegi erőviszonyokról, úgyhogy szerintem két hét múlva ugyanitt találkozunk.
Ez volt tehát a Jiddai nagydíjnak a kivesézése Bettivel, de hát ne feledjétek, hogy természetesen az ausztrál nagydíj után is itt leszünk majd. Fáradtan, de remélhetőleg azért valamilyen szinten elégedetten és boldogan, hogy egy újabb kiváló versenyt fogunk majd látni. Egyébként is általában Melbourne-ben remek versenyek vannak, akár az eső is bekavarhat majd, akkor is tartsatok majd velünk, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.